Ez itt a Kávézó a világ végén, és mint a jövővel foglalkozó magazinműsor, foglalkoztunk már a jövő orvostudományával is. Ugye Meskó Bertalannal beszélgettünk erről bővebben, és nagyon izgalmas dolgokat hallottunk így a jövő orvostudományával kapcsolatban, hiszen ez egy olyan terület, amit nagyon érintenek a fejlesztések, legalábbis vannak a világon olyan helyek, ahol ez nagyon erősen megjelenik, de most azonban kijött egy hír, amely arról szólt, hogy 64 milliárd forint az európai digitális, egészségügyi digitális piac értéke, és ezzel kapcsolatban egy szakértőt kérdeznék meg, hogy ez pontosan mit is jelent, ő pedig nem más, mint dr. Kilbert Norbert, az egészséghálózat fejlesztés vezetője, és ha minden igaz, itt is van Norbert a vonal túlsó végén, üdvözlöm.
Üdvözlöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Jó napot kívánok. Ez, hogy 64 milliárd forint az érték az európai digitális piacnak, ez pontosan mit jelent?
Egy pici korrekciót rögtön az elején engedjen meg nekem. Nem 64 milliárd forint, hanem 64 milliárd euró.
Igen, nem mindegy.
Nem mindegy, pontosan így, ahogy mondja. És annak érdekében, hogy ezt a számot el is tudjuk képzelni, engedjen meg egy összehasonlítást. Ugye, hogy körülbelül 400 forintos árfolyammal számolunk, ez a 64 milliárd euró, ez olyan 25 ezer milliárd forintnak felel meg. Magyarország...
Egy picivel több, igen.
GDP-je, az körülbelül olyan 55-60 ezer milliárd forint között van, tehát ez a piac körülbelül a felét teszi ki Magyarország teljes hazai össztermékének. Egy nagyon fiatal iparágról van szó, ami viszont rendkívül dinamikusan fejlődik, tehát az elmúlt 5-10 évben exponenciálisan növekszik ez a piac. Mi mindannyian ismerjük az informatikát, az információ technológia fejlődésének az ütemét, hiszen látjuk a bőrünkön, tapasztaljuk magunk körül, nap mint nap. Nyilvánvaló a technológiára épülő készülékek, műszerek, berendezések ugyanilyen mértékben fejlődnek, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások is. Ennek megfelelően ez a piac száguldásnak indult az elmúlt években, és következő 3 évre vonatkozóan még körülbelül a tripájára növekedhet előrejelzések szerint.
Nincs közben azért mégis egy kis bizalmatlanságban. Egy dolog, hogy facebookozunk, vagy megnézzünk valamit az Instagramon, vagy videózgatunk a mobilunkon, az egy dolog, de hogy mondjuk, hogy az egészségünkkel kapcsolatban azért mégis a nagy százalék az embereknek a hagyományosabb megoldásokat szereti. Tehát nincsen még az emberekben még mindig egy idegenkedés az iránt, hogy ilyen digitális technológiákat beengedjenek az egészségügybe.
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy mértékben növekszik az emberek általi elfogadottsága is mindezeknek a technológiáknak, mindezeknek a módszereknek. Ha szabad úgy fogalmazni, akkor a COVID-járványnak talán az egyik pozitív hozadéka volt az, hogy az emberek ismeretanyaga mind az egészségükre vonatkozóan, mind az egészségügyre, a gyógyítás különböző technológiájára vonatkozóan nagy mértékben megnövekedett, és ugye a COVID okozta bezártság következtében egyre többen kezdtek igénybe is venni ilyen jellegű szolgáltatásokat, tehát az elfogadottság az fokozatosan növekszik. Nyilvánvaló nem szabad elhanyagolni egy folyamatos edukációnak, egy folyamatos képzésnek a szükségességét, annak érdekében, ahogyan ön is mondja, hogy ezeket a technológiákat elfogadjuk, ne féljünk, ne idegenkedjünk tőlük, hanem azokat a pozitív hozadékait tudjuk tekinteni, amivel egyébként ez a mindennapi életünkre hatással lehet.
Na hát akkor most itt egy jó lehetőség arra, hogy egy picit edukáljunk. Mi az, amiben mondjuk a betegek számára segítséget nyújthat a mester? És intelligencia, a big data, egyáltalán a digitalizálódás.
Képzeljük el azt a helyzetet, hogy még pár évvel ezelőtt, hogyha egy beteg elment az orvoshoz, akkor ott az ott eltöltött 10 perc, 20 perc, fél óra időtartam alatt, ugye ő elmondta a panaszait, itt fáj, ott fáj, az orvos csinált ott néhány vizsgálatot, amit ott a helyszínen meg lehetett tenni a rendelkezésre álló eszközökkel, és gyakorlatilag ennyi információ volt az, ami az orvos rendelkezésére állt, és neki ennyi információból kellett valamilyen módon egy diagnózist felállítani, és arra vonatkozóan terápiát javasolni. Most képzeljük el ehhez képest azt a helyzetet, ha mondjuk az orvos-beteg találkozó alkalmával az orvos látja ennek a páciensnek az elmúlt egy hónap, három hónap, fél év mindenfajta egészségügyi adatát, vagy, ne adj úristen, amikor a beteg elmondja a tüneteit, panaszait, az orvos azonnal 30 hasonló már lezajlott ilyen esetet tud megvizsgálni, és azoknak az eseteknek a lefolyását, az esetleges problémáit, mellékhatásait tudja megvizsgálni, és ezekből egy sokkal-sokkal gazdagabb információ környezetből tud adott esetre vonatkozóan diagnózist felállítani, és valamilyen terápiát javasolni.
Ehhez ugye ezekre a bizonyos hordozható eszközökre lenne szükség, amiket hosszú távon mondjuk akár magunkon viselhetünk, amik folyamatosan monitorozzák a különböző értékeinket, ha jól gondolom.
Pontosan így van. Ahogyan mondtam az elején is, ezeknek az eszközöknek a fejlettsége is folyamatosan növekszik. Hogyha pár évvel ezelőtt valaki azt mondta volna nekünk, hogy olyan órát fogunk hordani a csuklónkon, ami folyamatosan a pulzusunkat tudja mérni és monitorozni, akkor valószínűleg elkerekedett szemekkel néztünk volna rá. Nem is azért, mert nem hisszük el, hogy esetleg ez technológiailag megvalósítható, hanem azért, mert mi a fenének lenne szükség arra, hogy én a pulzusomat folyamatosan nézzem. És eltelt pár év, és teljesen természetes nagyon sok ember számára, hogy olyan eszközöket hord magán, ami a lépést számolja, a megtett emeletet, kalóriafelhasználást, pulzust, de már mobil EKG készülékek is vannak csuklóra szerelhetően. Tehát ez a technológia szédületes sebességben növekszik, az emberek egyre inkább elfogadják, sőt keresik ezeket az eszközöket, és hála Istennek ezzel párhuzamosan az egészségtudatosság is növekszik, tehát egyre jobban ismerik az emberek a saját testük mindenfajta fiziológiai paraméterének a működését. Itt is ki kell emelnem, hogy az edukáció, a folyamatos edukáció nagyon fontos és elkerülhetetlen. Egyrészt, hogy ismerjék ezeket az eszközöket, azoknak a pontos használatát, más pedig az így kapott információknak a helyes értelmezése is nagyon fontos.
De azért ez egy nagy lépés, hogy az, hogy mi mondjuk hordunk egy ilyen Fitbit karkötőt, és azon nézegetjük, hogy hogyan alakul a pulzusunk, és azért megint egy nagy lépés az, hogy ezt mondjuk kvázi valaki számára, külső személy számára elérhetővé tegyük, mert azért itt azért egy csomó olyan dolog jön be a képbe, ami azért egy ilyen bizalmi kérdés, hogy akkor ez tényleg valaki kívülről tudhat rólunk tulajdonképpen szinte mindent, ami a testi működésünket illeti.
Természetes, és az is természetes, hogy az emberekbe első pillanatra esetleg félelem, kétség van ezzel kapcsolatban. Hozzá kell tennem, hogy az egészségügyi informatika se nem jobban, se nem kevésbé nincs kiszolgáltatva azoknak az úgynevezett negatív trendeknek, tendenciáknak, mint például a pénzügyek, tehát a banki informatikai szolgáltatások. De természetesen az adatvédelem, az adatokhoz való hozzáférés, az adatokkal való önrendelkezés, az ezek mögött álló jogszabályi és egyéb keretek is folyamatosan fejlődnek a technológiával együtt. Ugye itt is, mint minden iparágra igaz az, hogy a technológia mindig gyorsabban fejlődik, mint a szabályzási környezet. Ezzel együtt el kell, hogy mondjam, hogy mind Magyarországon, mind az Európai Unióban nagyon fontos és nagyon jó jogszabályok jöttek már ki ezzel kapcsolatban. Magyarország valahol élen is jár az EST, az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térhez kapcsolódó, mind technológia, mind szabályzással az Európai Unión belül.
Ez nagyon jó hír, de akkor ez mondjuk mit jelent, mikor fognak ezek az eszközök valóban megjelenni a hétköznapi egészségügyi szolgáltatásban, mert egyelőre azért még a hétköznapi betegek ezzel nem nagyon találkoznak szerintem.
Én azt gondolom, hogy ez már itt van közöttünk, tehát már számtalan olyan orvostechnikai eszköz ma is elérhető, mind állami, mind magánellátásban, amik pontosan azt a célt szolgálják, hogy a páciens meghatározott ideig valamilyen módon viseli, kapcsolatban van ezzel az eszközzel, és ennek az eszköznek az adatait később a szakorvos ki tudja értékelni. Nem menjünk messzire, otthoni vércukormérő készülékek, eszközök. Ugye ma már a legtöbb kapható ilyen jellegű eszköz wifin vagy valamilyen más kapcsolaton keresztül képes kommunikálni mondjuk mobiltelefonnal, egy mobil applikációval, és innen már egy lépés az, hogy azon az applikáción keresztül valamilyen egészségügyi informatikai rendszerbe is eljuttassuk ezeket az adatokat.
Mi szeretünk itt nagyon előre tekinteni a jövőben, meg nagyon szeretjük a science fiction-t. Ön mennyire tudja elképzelni azt, hogy mondjuk határos időn belül tényleg olyan hordozható eszközeink legyenek, amik voltak éppen szinte az összes testi funkciónkat folyamatosan figyeli, és mondjuk tényleg az úgy tudna működni, hogy kapunk egy értesítést a valamelyik reggel, hogy azonnal menjen el az orvoshoz, mert mit tudom én, 3 napon belül nagy valószínűséggel szívinfarktusa lesz. Tehát ez mondjuk mennyire áll távol a valóságtól mondjuk egy ilyen világ.
Én nagyon optimista vagyok, és nagyon szeretem is ezt a technológiát, tehát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba megyünk, de jósolni nem is szeretnék, nem is mernék, hogy mikor és hol érik el ezt a szintet. Csak egy példát hadd mondjak. 2005-ben volt egy hollywoodi film, azt hiszem a Sziget volt a címe, aminek az egyik jelenetében reggel föl kell a főhős, kimegy a mosdóba, és miközben a toalettbe végzi a dolgát, az a belhelyezett kis készülék már azonnal közvetíti számára, hogy ilyen meg olyan ásványi anyag szükséglet az most magasabb, mert a teste ilyen meg ilyen paraméterekkel rendelkezik. Ez 2005-ben volt ez a film, és most, egy 2 hónappal ezelőtt már a piacra került egy olyan készülék, ami pontosan ezt tudja, hogy el tudjuk helyezni a WC-be, és gyakorlatilag a vizeletből azonnal képes a test bizonyos anyagcsere paramétereit szűrni és kimutatni.
Tehát egy azonnali vizelet, mint a vizsgálatot végez a WC-nk, és már rögtön mondja, hogy hát hoppá, egy kicsit alacsony a C-vitamin vagy D-vitamin szint, és növelni kellene.
Pontosan. Tehát itt van a technológia, ebbe az irányba megyünk, én azt gondolom, hogy elképzelni sem tudjuk, hogy milyen technológiák és milyen gyorsan fognak bekerülni az életünkbe a következő 1-2 évben.
Még egy kérdés muszáj, hogy föltegyek, mert ez egy állandó visszatérő témánk, és nagyon szeretjük, ez pedig a mesterséges intelligencia, ami nyilván ezt a területet is erősen érinti majd. Milyen fejlesztések várhatók ettől a területtől, vagy milyenek vannak akár már most jelen?
Ja, a mesterséges intelligenciának az egészségügyben, a gyógyításban történő részvétele két irányú. Ugye egyrészt az egészségügy szerencsés olyan szempontból más iparágakhoz viszonyítva, hogy rendkívül nagy mennyiségű adatállomány áll rendelkezésre, aminek a feldolgozására nagyon-nagyon jól lehet használni mesterséges intelligencia algoritmusokat. Tehát az úgynevezett gépi tanulási, meg a mesterséges neuronhálózat technológiák ezen az adathalmazon nagyon jól alkalmazhatók, hogy mintázatokat, összefüggéseket keresve tudjunk olyan következtetéseket levonni, amit emberi tevékenységgel csak iszonyatos erőforrásokkal lehetne megtenni. A másik pedig az a konkrét adott személy gyógyítása esetében, ahogyan mondtam az előbb is, hogy a konkrét panaszok alapján a mesterséges intelligencia azonnal képes 5-10-20 hasonló esetet a szakorvos részére bemutatni, annak minden paraméterével együtt. Nagyon fontos, mindig szokták kérdezni, és mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy a döntés az mindig az orvos kezében van. A mesterséges intelligencia soha nem fog az orvos helyett dönteni. A mesterséges intelligencia annyit tesz, hogy az orvos munkáját meg tudja könnyíteni azzal, hogy a feldolgozott, iszonyatos nagy mennyiségű információkból olyan többlet adatot, többlet információt tesz az orvos elé, ami az ő döntését megkönnyíti.
Tehát itt is egy mintázatot föl tud ismerni mondjuk a rendszer, amit egyébként meg több százezer, nem tudom, jelentésből lehetne vagy észrevenni, vagy nem, és akkor ezzel már tud dolgozni az orvos, mert látja, hogy akkor ez itt van, és ez alapján tud döntést hozni. Hát nagyon izgalmas, kíváncsian várjuk, hogy tényleg milyen módon tudja ez a mindennapokban segíteni a mi egészségünket és orvosainkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy fogunk még beszélni ebben a témában.
Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm.
Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Dr. Kriller Norbert, az egészséghálózat fejlesztési vezetőjével beszélgettünk az orvos tudomány jövőjéről, mert szeretjük ezt a témát itt a Kávézó a világ végénben, de szeretjük a jó zenét is, úgyhogy most jöjjön egy kis muzsika.